Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit ünnepi istentiszteletünkön. Megkülönböztetett szeretettel, tisztelettel köszöntöm közöttünk vendég lelkipásztorainkat. Tisza Attila baptista lelkipásztort, aki az Isten igéjét fogja ez alkalommal hirdetni. Szeretettel köszöntöm Sándor Frigyes evangélikus esperes urat. Köszöntöm nagy szeretettel Bodáné Falucskai Ilona református lelkipásztort, Krank József ortodox parókust Miskolc nyíregyházi egyházközségekből, és köszöntöm Szemerszki Mihály görögkatolikus parókus urat. Szeretném szintén megkülönböztetett szeretettel, tisztelettel köszönteni Veres Pált, Miskolc megyei jogú város polgármesterét. Szeretettel köszöntöm Pákó, Mária és Máriát és tanítványait, Rimaszombatból érkeztek, Viharvirág együttessel, és örömmel várjuk az ő szolgálatokat. Köszöntöm Vargáné, dr. Pápai Ildikó aljegyző asszonyt, és az megjelent önkormányzati képviselőket, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött, hogy kegyelettel emlékezzünk és ünnepeljünk.
Csendesedjünk el imádságban. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Magasztalunk téged ebben az ünnepi órában, és lelkünket szeretnénk feltárni te előtted, megmutatva neked sebeinket, fájdalmainkat, de lelki sóvárgásunkat is az iránt, hogy most veled tudjunk együtt lenni élő közösségben. Urunk, magasztalunk téged azért, hogy te készítetted el ezt az alkalmat, és hisszük, hogy itt vagy közöttünk, hogy gyógyítsd a sebeinket. Úr Jézus Krisztus, te önmagadat áldoztad minnyájunk bűneiért, hogy szabad utunk lehessen az atyához. Kérünk téged azért, hogy bocsásd meg a mi bűneinket, amelyeket szóban, tedben, gondolatban vagy mulasztással, akarva vagy akaratlanul is elkövettünk. Tiszta szívet teremts bennünk, és az erős lelket újítsd meg mi bennünk. Ne vonj meg tőlünk a te szent lelkedet, hanem örvendeztess meg bennünket szabadításod örömével. Bár nem vagyunk méltók, hogy a mi lelkünk hajlékába jöjj, mégis kérünk téged ebben az ünnepi órában, hogy csak egy szót szólj, hogy meggyógyuljanak a te szolgáid. Ó, Urunk, a bűnt, amíg le nem tesszük, meg nem valljuk, el nem hagyjuk, emészti a mi bensőnket. Légy irgalmas, és szentelj meg bennünket ígéddel, mert a te igéd igazság. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Szeretett testvéreim, valljuk meg közös hitünket az egész kereszténység hitvallásával, az apostoli hitvallásnak a szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kedves testvérek, emlékező gyülekezet, egy rövid mondatot olvasok fel a Szentírásból, Mózes 5. könyvéből. Emlékezz az ősidőkre, gondolj az elmúlt nemzedékek éveire. Kérdezd atyádat, elbeszéli, véneidet majd elmondják. Kedves testvérek, emlékező gyülekezet, emlékezni gyűltünk össze ezen a november 4-ei délutánon az 56-os szabadságharc leverésére. Magyarország törvényben rögzített nemzeti emléknapján, az emlékezés napján olyan kitüntetett napra gondolunk, amely bár nem vált nemzeti ünneppé népünk és országunk életében, mégis kiemelt jelentőséggel bír. Az olyan történelmi győzelem, vagy tragédia, vagy más nemzeti jelentőségű esemény, amely alapvető változást eredményezett, amelyre az ország állampolgárai vagy tagjai büszkék lehetnek, vagy amelyet gyászolnak, méltó az emlékezésre. Magyarországon törvényben rögzített nemzeti emléknapok. Február 25, április 16, június 4-e, június 16, július 22, augusztus 23, mindegyikhez egy nagyon fontos történelmi esemény kötődik. És október 6, az aradi vértanúk emléknapja, mely egyben nemzeti gyásznap is. Azt, hogy emlékezni fontos és szükséges, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a magyarság egyéb nemzeti emléknapjai között megtaláljuk többek között a magyar kultúra napját, a magyar zászló és címer napját, a magyar költészet napját, a magyar honvédelem napját, a magyar szabadság napját, és a lista végén, közeledve decemberhez, a magyar kártya napját is. Cogito ergo sum, gondolkodom, tehát vagyok, axiómáját a mai napon módosíthatjuk úgy is, hogy memento ergo sum, emlékezem, tehát vagyok. Emlékezünk. Hogyan történik velünk, bennünk ez a nagyszerű csoda? A tudomány jelenlegi állása és ismerete szerint az emlékezés folyamata a kódolás, tárolás, előhívás hármasságában történik. Kódolás alatt az információ befogadását, feldolgozását, kombinálását, tárolás alatt a kódolt információ tartós regisztrálását, előhívás alatt pedig az eltárolt információ valamilyen inger hatására történő azonosítását, felidézését értjük. Tudatunk nem csak értelmezi a körülöttünk levő valóságot, megteremtve hozzá a szükséges fogalmakat, mint univerzum, ország, föld, szék, asztal, hősiesség, áldozat, hanem emberi létünk és mi voltunk eme működési keretrendszerében folyamatosan eligazít, szabályoz és éltet bennünket. Úgy vagyunk alkotva, hogy még testünk legapróbb sejtjei is emlékeznek anyagokra, vagy valamilyen hatásra. Bizonyos esetekben szükségszerűen és kényszerűen. Az emlékezés valóságában pedig döbbenten vagy újjongva tapasztalhatjuk, hogy újra és újra, milliószor és milliószor felidézzük agyunkban, gondolatainkban a megtanult hangokat, szavakat, képeket, múlt történéseit, felejthető és felejthetetlen eseményeit, felkavaró és felemelő érzéseit, bódító illatait, forró érintéseit, vagy fagyos didergéseit. Tudunk emlékezni, és akarunk is. Mindig. Néha nem. Ez az emlékezés szabadsága. Akarunk visszagondolni pozitív élményeinkre, egy énekre a nyári esőben, téli kirándulásra, vízparti naplementére, ünnepi ebédre, egy új ruhára, nyakkendő felvételére, jelesre sikerült vizsgára, vagy egy önzetlen segítségre. Viszont nem mindig akarjuk felidézni az iskolai versmondást, felemásra sikeredett osztálykirándulást, családi karácsonyt, megkezdett és félbehagyott dolgozatot, tolakodó utitársat, nagyképű munkatársat, hűtlen barátot, barátnőt. Önként jó szívvel nem akarunk emlékezni veszteségeinkre, kudarcainkra, megaláztatásainkra, a kiközösítésre, átverésre, vagy a végső búcsúzása sem. Tudunk, de nem akarunk arra rosszra, ami kitörölhetetlenül beég memóriánkba, és szinte módosíthatatlan. Ilyen lehetőséggel és adottsággal éljük pillanatainkat, napjainkat, életünket. Keresztény hívőként még fontosabbá válik ez számunkra. Alkotó Istenünk ezt a képességet azért ültette belénk, hogy érvényesítsük és működtessük. Ahogyan az előbb a mózesi törvényben olvastam, emlékezz az ősidőkre, gondolj az elmúlt nemzedékek éveire. Kérdezd atyádat, elbeszéli véneidet, majd elmondják, és itt úgy folytatódik az eredeti szöveg, a felséges részt adott a népeknek, és szétosztotta az emberfiakat, minden népnek kijelölte a határát. A Bibliában Mózes és Izrael fiai számára az egyéni és kollektív emlékezés egyaránt a nemzeti identitást erősítő és megtartó kényszerűség eszköze. Az Ószövetség népének annyi kötelező emlékezni valója adatot, hogy a mai modern ember számára az szinte már elfogadhatatlan. Az Egyiptomból való szabadulás kapcsán a Páska vacsora okán egyértelmű volt az isteni parancs, tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg az Úrnak nemzedékről nemzedékre. Örök rendelkezés ez, hogy megünnepeljétek. Ó, hát egy évben egyszer az még elviselhető. Ha netalán az egyszerű emlékező elfeledkezett volna az atyákról, a 12 törzsről, a főpap biztosan nem, ruháján állandóan viselnie kellett a nevüket emlékeztetőül. Így hangzik a parancs, azután fog két ónixkövet és vésd rájuk Izrael fiainak a nevét, hatnak a nevét az egyik kőre, a másik hatnak a nevét a másik kőre születésük szerint. Vésnöki munkával, ahogyan a pecsétgyűrűt vésik, úgy vésesd a két kőre Izrael fiainak a nevét. Körös körül aranyfoglalattal készítesd. Aztán tedd a két követ, az efódot a vállára, Izrael fiaira emlékeztető kövekül. Hordozza Áron a nevüket a két vállrészen emlékeztetőül az Úr előtt. Aztán mondhatnánk a törvényt, a 10 parancsolatot, a 10 igét, a nyugalomnap emlékezetét. Emlékezzél meg a nyugalomnapjáról, és szenteld meg azt, hangzik Isten parancsa. Hát ez már hetenként egyszer. Vagy akár naponként 77-szer is. Szólj fiaidhoz, és mondd meg nekik, hogy csináljanak boltokat a ruhájuk szegélyére, nemzedékről nemzedékre, és tegyenek a szegélyen levő boltokra kék biborzsinót. Arra való ez a bolt, hogy valahányszor ránéztek. Emlékezzetek az Úr minden parancsára. Teljesítsétek azokat, és ne csábítson el a szívetek titeket, se a szemetek, hanem emlékezzetek, és teljesítsétek minden parancsomat, szentek legyetek Isten előtt. És az, ami mindig újra és újra visszatért, emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de kihozott onnan Istened az Úr erős kézzel és kinyújtott karral, ezért parancsolta neked Istened az Úr, hogy tartsd meg ezt a nyugalomnapot. Nem mindig felemelő és nagyszerű emlékezni származásunkra, elődeinkre, tőlük örökölt hibáinkra, adósságunkra, gyengeségeinkre, az ő mulasztásaikra és tudatosan elkövetett bűneikre, emlékezni pedig semmiképpen nem örvendetes. Pedig emberként szabad és kötelező emlékeznünk szüleinkre, nagyszüleinkre, elődeinkre, akiknek hite, bátorsága, munkája, áldozata és szorgalma, netán kudarca, tévedése vagy hibás döntése eredményeként élhetjük mi életünket. Akkor is, ha egyszerű cselédek, szolgálók, munkások, parasztok, háztartásbelik, betanított munkások és szakmunkások voltak, de akkor is, ha művelt értelmiségiekként, mérnökökként, orvosokként, pedagógusokként, megbecsült művészekként, elismert tudósokként élték az életüket. Ilyen gyakran megbocsáthatva és néha megbocsáthatatlannak látszó tények miatt hívő és hitüket gyakorló keresztényként folyamatosan emlékeznünk kell arra a szabadságra, melyet Krisztus kereszthalála és feltámadása áldásaként a Szentlélek által kapunk. Jézus az ő megtöretett teste és kiontott vére által megváltott bennünket bűnös kárhoztatásunktól. Amikor az utolsó páska vacsorán együtt evett tanítványaival vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik: ez az én testem, amely ti érettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Azon a bizonyos éjszakán Péter apostol háromszor tagadta meg mesterét, annak ellenére, hogy erre a veszélyre korábban Jézus határozottan felhívta a figyelmét. Ekkor megfordult az Úr, és rátekintett Péterre, Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, amikor azt mondta neki: ma mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Tájékoztat minket Lukács. Tudjuk, mi történt ezután. Szabadok vagyunk mindkettőre, arra, hogy emlékezzünk saját bűneinkre, vagy emlékeztessünk másokat bűneikre. Arra is emlékeznünk kell, hogy megbocsátást nyertünk, és arra is, hogy volt miért bocsánatért esedeznünk. Mindig emlékezve Urunk szavaira, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Minden nap emlékezhetünk a bocsánatkérés és a megbocsátás szabadságának lehetőségére. Testünknek, lelkünknek szüksége van a bűnből, a fogságból, az elnyomásból való szabadulásra, és az üdvös szabadságunkért az árat nem mi fizettük, hanem a mi Urunk Jézus. Emlékeznünk kell a hit megragadásának szabadságára, melyet nagyra értékelve megváltottságunk és üdvösségünk tudatában élhetünk. Emlékeznünk kell a hit megvallásának szabadságára, akkor is, ha az nicceai ágostai helvét. Emlékeznünk kell a Krisztusi hit terjesztésének és gyakorlásának szabadságára. Emlékeznünk kell azokra a hitelődeinkre, akik küzdöttek az emberi méltóság szabadságáért, a szólás szabadságért, amely tiltakozhat a jogtalan rágalmazás, becsmérlés vagy a jó hírnév megsértése ellen is. Nem felejthetjük azokat sem, akik bátran kiálltak az igazságért, a bizalom szabadságáért, a szabad önrendelkezés szabadságáért. Magyar emberként és állampolgárként szabad és kötelező emlékeznünk nemzetünk történelmére. Feladatunk az, hogy a mindennapokban emlékeztessük egymást és gyermekeinket történelmünk, sorsfordulóink meghatározó alakjaira. Árpád fejedelemre, keresztény magyar államot megteremtő Szent Istvánra, a középkori magyar királyságot konszolidáló Könyves Kálmára, az aranybullát kiadó második Andrásra, a tatárjárásra, az Árpádkor végi zűrzavart felszámoló Károly Róbertre, töröktől védő Hunyadi Jánosra, Magyarországot európai nagyhatalommá tevő Mátyás királyra, az Erdélyt felvirágoztató Bethlen Gáborra, és sorolhatnánk az osztrák-magyar konfliktusban szabadságot vezérlő második Rákóczi Ferencre. És említhetnénk Mária Teréziát, Széchenyi Istvánt, vagy első Ferenc Józsefet, aki 1909. május 11-én adományozott címeres kiváltságlevelet Miskolcnak. A város 92 óta ünnepli ezt az eseményt. Nekünk is emlékeznünk kell azokra az atyáinkra, elődökre, honfitársakra, akik egy-egy történelmi helyzetben, szituációban mertek különöset, erkölcsileg felemelő, társadalmi kontextusban pozitív jövőt formáló és munkáló gondolatot tették kovácsolni és megvalósítani. Akkor is, ha az adott pillanatban döntésük reménytelennek vagy elveszettnek tűnt, netán tévedésnek bizonyult. Akkor leginkább, ha azért a nemes gondolatért, célért a legnagyszerűbbet áldozták az életüket. Sokak számára 56-hoz csupán gyermekkori emlékképek köthetők. A fiatalabbak idősebb rokonoktól és barátoktól, tanórán vagy közösségi együttléteken hallhattunk róla. Hála Istennek, vannak közöttünk még olyanok, akik személyesen tapasztalták meg annak lelkesedését, szenvedéseit, félelmeit. Kérdezd atyádat, elbeszéli, véneidet, majd elmondják. Őket kell kérdeznünk, mindazokat, akik tudnak és akarnak emlékezni mindarra, amit nem szabad felejteni. Imáron a Magyarországon 6 évtizede tartó béke, biztonság és viszonylagos jólét minden áldása azt is jelenti, hogy mindaz, amiért 56-ban harcoltak, a legtöbb ember számára magától érthetődő és természetes. Éppen ezért elszántan és következetesen törekednünk kell arra, hogy az 56-os emlékezés ne csak a múlt felidézése, a hősök iránti tiszteletadás vagy a bűnösök felelősségének felemlegetése legyen, hanem a következő generációk számára a magyar szabadságért vállalható elkötelezett felelősségérzet kimunkálása. Tegyük ezt mindannyian a helyreállító, kiengesztelődést és jóvátételt munkáló, a múlt tanulságait helyesen értő és értékelő, azt méltósággal hangsúlyozó emlékezés szabadságával. Amen. Imádkozni fogunk. Csöndesedjünk el. Magasztalunk téged, teremtő, alkotó Istenünk, azért a kegyelemért, amellyel Jézus Krisztusban felszabadítottál bennünket a te ismeretedre, az élet igenlésére és az üdvösség megragadására. Mint keresztény hívők, ez a szabadság számunkra a legcsodálatosabb, a bűntől való szabadság. A bűn bánat, a bűn tudat, mint a te kezedben elhelyezett kegyelmi keret, emlékeztet bennünket, és olykor-olykor erősít, vagy tántorít. Amikor saját bűneinkre gondolunk, tántorít. Amikor a kegyelemre, akkor erősít. Köszönjük, hogy átélhettük a te szeretetet kapcsán a kiengesztelődés pozitív élményét. Akkor is, ha tudjuk, hogy ez az emléknap sok olyan sebet érint, talán szaggat, amelynek már meg kellene gyógyulnia. Köszönjük, Urunk, hogy Krisztusban van erre lehetőségünk, hogy úgy emlékezhetünk olyan szabadsággal, amellyel a reménység erősödik, és nem a keserűség. Ezért kérünk téged, Jézus Krisztus, aki elhívtál bennünket a reményteljes életre, áld meg a mindennapjainkat, a gondolatainkat, az emlékeinket, engesztelj ki bennünket, és segíts engesztelődni, taníts bennünket alázatra, és az alázatosakat tisztelni. Köszönjük, hogy a te szereteted örökké tart. Adj nekünk belőle, hogy ezzel a szeretettel éljük az életünket, miközben méltósággal emlékezünk. Amen. Tessenek helyet foglalni.
Helyünkön maradva, de folytassuk könyörgésünket, imádkozzunk a családokért. Mennyei édesatyán, köszönjük azt, hogy békességben élhetünk. Ahogyan hallottuk az imént az ige hirdetésben is, és tudjuk, évtizedek óta. Ugyanakkor mégis tudjuk azt is, hogy a társadalmunk alapját jelentő családokra óriási támadások zúdulnak. Urunk, látjuk azt, hogy vannak hatalmas belső viták, konfliktusok, házaspárok között, generációk között, van sok meg nem értés fiatal és idős között, és vannak külső támadások, amelyek megpróbálják megkérdőjelezni a család létét. Urunk, mi tudjuk jól, hogy a te akaratod, a te rendelésed volt az, hogy a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodjon a feleségéhez, és legyenek ketten egy testé. A te akaratod volt, hogy ebben a házaspári közegben szülessenek gyermekek, és növekedhessenek fel. Mivel te akartad, és te azt mondtad, ez íme igen jó, ezért kétség nem férhet hozzá, hogy ez a legjobb lehetőség, ami számunkra az életre. Ezért a jóért könyörgünk, Urunk, adj gyógyulást azoknak a családoknak, azoknak a házasságoknak, ahol lehet érezni a kapcsolat meglazulását, esetleg a tönkremenetel szélén vannak. Segíts, Urunk, abban, hogy tudjanak a felek egymástól bocsánatot kérni, és egymásnak megbocsátani. Add, Urunk, azt, hogy a gyermekek hadd tudják tisztelni akaratot szerint a szüleiket, a felmenőiket, nagyszülőket, és add, Urunk, hogy a szülők, a nagyszülők pedig hadd tudják a neki megfelelő módon nevelni a gyermeket. Így kérünk téged, Urunk, adj megújulást, különösképpen is a keresztjén, az egyházi családokért könyörgünk, de mindenkiért. Add, hogy ebben a békességben, áldások halmazában, sokaságában élhessen társadalmunk. Amen.
Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Könyörögjünk az Úrhoz, Uram, irgalmazz! Mindenható Urunk, szentséges királyunk, aki megbüntetsz, de a halálnak át nem adsz minket, aki fölemeled az elesetteket, és megerősíted az eltaszítottakat, aki jóra fordítod az emberek testi gyötrelmeit, esedezünk hozzád, mi Istenünk. Látogass meg irgalmaddal szenvedő testvéreinket, és bocsásd meg minden szándékos és szándéktalan vétkezéseinket. Küldd le az égből a te gyógyító erődet a szenvedőknek, azoknak, akik megpróbáltatásoknak vannak kitéve, azok, akik nemzetünk és országunk és városunk fejlődésén dolgoztak vagy dolgoznak. Légy mindenkor a segítségre szorulóknak menedéke. Szüntesd meg a szenvedéseinket, oltalmazd a kereszténységet, szüntesd meg a keresztények üldöztetését a te védelmi erőddel, ajándékozz békét a te egyházaidnak, épségben és egészségben add vissza a beteg testvéreinket családjuknak, országunknak, nemzetünknek és szeretett városunknak, mert te irgalmazhatsz nekünk, és üdvözíthetsz minket, mi Istenünk, és néked zengünk dicsőséget az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek, most és mindenkor, és mind örökkön örökké.
Mindezen könyörgéseim megerősítésére mondjuk el ezt az imádságot, amelyet egyformán tudunk, hiszen az egyszülöttől, Jézus Krisztustól tanultuk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. akkor az áldások sorát is én kezdem. Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, derítse föl reánk az ő orcáját, és könyörüljön rajtunk.
Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.
Az Úr áldása reátok az ő kegyelmével és ember szeretetével, mindig most és mindenkor, és mind örökkön, örökké.
Semmiért se aggodalmaskodjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat. A Krisztus Jézusban. Ámen.
Foglaljunk helyet. Szeretettel kérem Veres Pál polgármester urat, hogy mondja el ünnepi beszédét közöttünk.
A legázolt, bilincsbe vert Magyarország, többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon. Csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol, még közvetve sem igazoljuk a gyilkosokat. Nehéz minékünk méltónak lenni ennyi áldozatra. Tisztelt emlékező közösség! Albert Camus, francia író és filozófus 1957. októberében a Magyarok vére című írásával emlékezett a magyar forradalomra és szabadságharcra, ebből idéztem a bevezető néhány mondatot. És valóban nehéz minékünk méltónak lenni az 1956-os forradalom és szabadságharc eszméihez, áldozataihoz, örökségéhez. 1956. október 23-a után a világ visszavonhatatlanul másmilyen lett. Forradalmunk új irányt adott a történelem menetének, alapjaiban rengetve meg az eddig rendíthetetlennek hitt szovjet birodalmat. 1956 erkölcsi ereje, a magyar nép példája emberek millióiban erősítette meg a reményt Európa szerte. A heroikus küzdelem nem volt hiába való, és az áldozatok nem hiába haltak meg. A mai szabad és demokratikus Magyarország álma, reménye akkor született. Sajnos 1956-ban ez az álom, ez a remény még nem válhatott valóra. A nagyhatalmak döntöttek rólunk. Ennek a sokat szenvedett kisnépnek a sorsa nem volt fontos számukra a világpolitikai játszmájukban. 1956. november 4-én szertefoszlott egy álom, a magyar nemzet függetlenségének és önrendelkezésének az álma. A hajnali órákban az előre nyomuló szovjet lánctalpak képében minden jelentős nagyvárosunkban megérkezett az elnyomás, a jogfosztottság és az elrettentő példastatuálás, hátborozongató érzése, kegyetlen valósága. 12 izzó, önfelett napfont Magyarország mögött, és lett illúzióvá röpke pillanat alatt. A következő napokban a világ felháborodva, ám tétlenül figyelte, hogy a szovjet páncélosokkal megszállták Magyarország városait, lefegyverezték hadseregét, és hatalomra juttatták Kádár Jánost és kormányát. Sajnos a forradalom sorsa már október 31-én megpecsételődött amikor Hruscsov és a szovjet pártvezetés eldöntötte a fegyveres beavatkozást. A következő napokban megnyerték a jelentősebb szocialista országok vezetőit az elhatározásukhoz, és mivel Eisenhower amerikai elnök korábban egyértelművé tette, hogy nem szándékozik támogatni Magyarországot, ráadásul október 29-én a szuezi válság még zavarosabbá tette a nemzetközi politikai helyzetet, elvileg nem maradt akadálya a november 4-i beavatkozásnak. Közben Nagy Imre kormánya diplomáciai úton próbálta elkerülni a szuperhatalom beavatkozását. Október 31-én nyilvános ígéretet tett a Varsói szerződésbe való kilépésre, ám azt kellett tapasztalnia, hogy a látszólagos partnerség ellenére a hazánkban állomásozó szovjet erők nagy arányú mozgósításba kezdtek, és további hadosztályok özönlöttek be Magyarországra. A forradalmi kormány egyetlen esélye ebben a helyzetben a semlegesség elismertetése volt, hiszen amennyiben az ENSZ deklarálja Magyarország új státuszát, a szovjet lépés jogi szempontból is agressziónak minősült volna. Már a kormányfő erre több kísérletet tett, törekvése kudarcot vallott, miközben egyre zajlott a mozgósítás és az új csapatok bevonulása, november 2-án Konyev marsal, a november 4-én megindított invázió főparancsnoka, Szolnokon már be is rendezte főhadiszállását, a következő nap során pedig a Vörös Hadsereg egységei gyakorlatilag az összes jelentős várost körülzárták, és a legtöbb stratégiai pontot ellenőrzésük alá vonták. Ebben az időben, ezzel egy időben, ugyanakkor a szovjet kormányzat küldöttei pusztán időhúzási célból hazug módon tárgyalásokat kezdtek a Vörös Hadsereg csapatainak kivonásáról. A megbeszélések november 3-án napközben a parlamentben zajlottak, a szovjetek pedig aznap estére tökörre invitálták a magyar vezérkar meghatározó tagjait, köztük Malét Árpád vezérezredest, honvédelmi minisztert, hogy ott folytassák a tárgyalásokat. Bár a katonai vezetők tisztában voltak a meghívás veszélyével, felelősségük tudatában végül vállalták a kockázatos utat, amely megegyezés helyett a KGB közbeavatkozásával és a magyar vezérkar letartóztatásával végződött. A nemzetközi jog szabályait lábbal tipró eljárás nyomán a honvédelem tehát lefejezve várta november 4-én hajnalban meginduló támadást, de ha másként is alakult volna, erősen kétséges, hogy a vezérkar az esztelen vérontást választotta volna. A szervezett ellenállásnak nem volt értelme, ugyanis a megelőző napok csapatmozgásainak eredményeként a laktanyák, repülőterek mind a Vörös Hadsereg egységeinek gyűrűjébe kerültek. Ezzel a kormány is tisztában volt, nem véletlen, hogy arra utasította a szabadon maradt tiszteket, hogy egységeikkel ne tanúsítsanak ellenállást. A parancsot a legtöbb egység betartotta, de arra is akadtak példák szép számmal, hogy a reguláris erők a felkelők oldalán szálltak harcba a szovjetek ellen. November 4-én hajnali 4 óra körül megkezdődött a forradalom leverése, miközben az éterben elhangzott a Szolnokon ellenkormányt alakító Kádár János beszéde, majd Nagy Imre azóta híressé vált közleménye. A Vörös Hadsereg lefegyverezte a laktanyában állomásozó egységeket, a páncélos hadtestek pedig bevonultak a városokba. Nagy Imre és a kormány tagjai, Bíbo István kivételével, aki az utolsó pillanatig a parlamentben maradt, reggel 6 óra után a jugoszláv nagykövetségen kerestek menedéket. 8 órára pedig a szovjetek már a Kossuth tér, és a legfőbb közhivatalok őrségét is megadásra kényszerítették. Ezzel de facto a forradalmi kormány uralma véget ért. Természetesen a hadsereg lefegyverzése nem jelentette azt, hogy Magyarország népe belenyugodott volna a megszállásba. Az október 23-a után vívott fegyveres harc felkelői november 4-én hajnalban visszatértek az utcákra, és megpróbálták a lehetetlent. Bátran szembeszálltak a több ezerszeres túlerővel. Budapesten kívül több vidéki város, köztük Miskolc polgárai szintén fegyvert ragadtak. De november 11-én azután a küzdelem szimbolikusan is véget ért, ugyanis ezen a napon Nagy Imrét és a kormány többi tagját felmentették pozíciójából. Bár a miniszterelnök nem volt hajlandó benyújtani lemondását, a hatalom ezzel az aktussal minden szempontból a Kádár János és kormánya kezébe került, és megkezdődött a diktatúra restaurációjának időszaka. 1956. november 4-án után történtek, nemzetünk legtragikusabb eseményei közé tartoznak. A kommunista vezetés a Szovjetunió előjáróinak beleegyezésével embertelen bosszú hadjáratot folytattak a hazájukért, szabadságukért, a függetlenségért fegyverfozó fogó magyarság ellen. A megfélemlítés célja ezentúl az is volt, hogy a többi vasfüggöny mögötti ország számára megmutassák, mi történik azokkal, akik a Szovjetunió és a kommunista ideológia egyeduralma ellen fellázadnak. A bosszú kegyetlen volt. Nem kíméltek senkit. 1956 és 1961 között mintegy 230 embert végeztek ki, közel 15 ezer embert börtönöztek be. A megtorlás első áldozata éppen a miskolci Soltész József Stipész volt, 1956. december 15-én végezték ki. Sokan haltak meg csupán amiatt, mint Oláh Miklós is, mert rosszkor voltak rossz helyen. A veszteség mindannyiunk vesztesége. Ezért az emlékezés és a főhajtás is közös ügyünk, közös kötelességünk. Miközben ma gyászolunk és emlékezünk, erősítse meg lelkünket 1956 máig tartó pozitív üzenete és öröksége. A közösséghez tartozás érzése, a közös érdekek és értékek érvényesülése, a megbékélés vágya, a szabad gondolat alkotó ereje, az emberi jóságba és a boldogabb jövőbe vetett hit legyen számunkra 1956 igazi üzenete és öröksége. Erre kell építenünk együtt, békében, elődeink munkáját folytatva. Csak így lehetséges minékünk méltónak lenni az 1956-os forradalom és szabadságharc eszméihez, áldozataihoz, örökségéhez. Legyen áldott az áldozatok emléke. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük polgármester úr szavait, beszédét. És most szeretettel fogadjuk Pákó Mária és tanítványai ünnepi műsorát, a Viharvirág együttes szolgálatát hallgassuk meg.
Mi vagyunk a Vihardira együttes, versének együttes imaszombatból, és az elhangzott verset Pósarás írta, a vers címe Dala haza, a következő verset szintén Pósa Lajos írta, nagyon büszkék vagyunk rá, mi gömörjek Pósa Lajosra. A vers címe Adni Isten, szép hazánk.
Thank you.
keresek, Benedek Elem, a gyermekirodalom megteremtője, Kósa Lajossal együtt, írta a vers címe Fecske, Fecske. verset. Tompa Mihály írta, Rimaszombat nagyszülőtje. Nagyon büszkék vagyunk rá. Talán Tompa Mihályal kapcsolatosan ugye el kell mondani, hogy Lévai Józseffel, aki itt élt és alkotott, nagyon jó barátságban voltak, ugyanúgy, mint Arany Jánossal is. Nagyon sokat javartak össze, és nagyon jó barátok voltak, úgyhogy nem véletlenül választottam egy Tompa verset. És Rimaszombatról talán annyit el kell mondani, hogy ma nagyon sok minden Tompa Mihályról előnevezve, például egyúttal be is mutatnám ezt a nevős kis csapatomat, tanítványaimat, Csótó Veronika, László Fuzsina, Ferenc Zsolti és Murányi Márk, ők a Tompa Mihály Református Gimnázium tanulói. Ez az egy kislányom már egyedül a vendéglátó ipari szakközépiskolából, és nálunk van Tompa Mihály alapiskola, Tompa Mihály Református Gimnázium, és valamikor volt pár évvel ezelőtt, 5-6 évvel egy előző nagyon jó kis csapatom, Tompa Mirágai néven szerepeltünk, Miskolcon is voltunk, úgy emlékszem. Hát Tompa Mihály a Madár fiaihoz című versét nagyon előszeretettel énekeljük mindenhol.
Thank you.
Szolgák vagyok című versét szeretnék önöknek elénekelni. Először még talán annyit elmondanék, hogy minden évben, de Rimaszombatban megjegyezzük a Pontamirályországos vers és prózamondó verseny, és ezek a kedves fiatalok már szertettek egy ezüst és egy bronz sávra, ami nagyon-nagyon szép eredmény egy ilyen neves országos rendezvényen. Én vagyok a művészeti vezetőjük, és én zenésítem a verseket egyenlőre, de már a gyerekek is nyitogatják a szárnyaikat. Akkor szeretünk önöknek a Magyar vagyok című verset elénekelni Pósa Lajostól. Talán annyit szeretnék még elmondani, hogy nagyon sokan énekelik már ezt a verset Felvidéken és Magyarországon is. Nagy előszeretettel éneklik és szeretik ezt a csodás, szép verset. Fogadják szeretettel ez az utolsó vers, amelyet el fog.